Megkezdődött a nyári szünet, és az unokák elindulnak Igric nagyihoz, hogy vele töltsenek egy kis időt a vakáció alatt. Ezzel indul el Béres Tamás nemrég elkészült mesekönyve, az Igric nagyi. Megtudjuk a történet során, hogyan érzi magát a két kisiskolás a nagymamánál, és hogy ő milyen praktikákkal igyekszik kizökkenteni a gyerekeket a digitalizált világból. A szerzővel a könyv születéséről beszélgettünk, honnan jött az ötlet, hogyan születtek az illusztrációk, és arról is, hogy mik a további tervei Igric nagyival. Demeter Dia beszélgetését hallják.
Most a rádióhallgatók nem látják, de itt két példány is itt van. Egy mesekönyvvel előttünk, Igric nagyi, a szerző pedig te magad vagy, Béres Tamás, köszöntelek. Mesélj nekünk egy kicsit erről a könyvről. Számomra újdonság volt a mese, ahogyan ezt már mondtam interjú előtt is, bevallom őszintén. Hogyan született meg ez a könyv egyáltalán, miért pont mesekönyv?
Szerbusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Ne ijedjenek meg, hallgatók, nem fogunk mesélni, de arról mesélünk, hogy hogyan született ez a mesekönyv, az Igric nagyi című első mesekönyvem. Egyébként ez már a sokadik mesém, a harmadik teljes estés mesekönyvem, de ez az első, ami megjelenik. Kettő van folyamatban, és elég kicsit azért mégis mesélünk. És remélem, hogy ettől a hallgatók inkább jobban odafigyelnek a rádióra, vagy ránk. Arról van szó, hogy bennem mindig is, tehát a gyerekirodalomhoz mindig is kötöttem. Az első novelláim is, amelyek megjelentek a nagyobb nyilvánosság előtt, azok is az ifjúsági irodalomhoz kötődőek, és úgy gondoltam, hogy ezen a téren sok olyan történet van bennem, ami a, mondjuk, hogy a gyermeki szájjal, vagy az én gyerekkoromhoz kötődik, és ebben rengeteg misztikum van, meg rengeteg csoda, ami egy gyerek fejjel én megéltem, és ezeket szeretném a meseköntösében átadni. Úgyhogy volt egy történetem, egy nagymama történet, amelyben egy általam idealizált, vagy egy általam vagy elképzelt nagymama élete, és benne pedig az ő családja. Mondjuk egy kicsit az én történetem is benne van. És ez a történet formálódott, ennek voltak részei, voltak elemei már meg, de nem volt még egy ilyen ötfejezetes mesekönyv, ami végül meglett. Ebben a nagymamában benne van az én mindkét nagymamám, benne van az a nagymama kép, amit úgy elképzelünk, az a klasszikus nagymama, az a gondoskodó, az a családot összefogó, az a rengeteg történettel bíró, az a példakép, ami a számomra egy ideális nagymama. És most már érdekes, hogy most már a szüleim vagy a feleségem szülei is nagymamák, tehát hogy még egy generációval közelebb van hozzám, vagy van másfajta nagymama, vagy egy újabb fajta nagymama kép is, hogy mit jelent. És akkor megszületett ez a történet, Igric nagyi története, amelyben rengeteg olyan emléket belecsempésztem, ami számomra fontos volt a gyerekkoromból, és persze ehhez még rakottak fel egyéb más történetek. Így született meg ez a mese, amely nem volt még készen, de dolgoztam én már korábban az Igrice Néptánc Együttessel, korábban egy 1956-os néptáncos történetet készítettem el velük, én készítettem a forgatókönyvét, illetve annak a programjait, ők pedig a néptáncos részeket. Ez egy ilyen esti színpadi darab volt, és ahogy beszélgettünk erről a meséről, akkor mondták, hogy ők mellé állnának ennek a mesekönyvnek, vagy ők ezt szívesen támogatnák. Van nekik egy ilyen projektjük, ahol a megyében élő időseket kérdezik, többek között persze, és összegyűjtik azokat a népi, néprajzi, családi hagyomány emlékeket a néptánchoz, amelyek fontosak, vagy amelyek, hogy ne tűnjenek el. És ezeket az emlékeket nekem megmutatták, és ebben rengeteg olyan régi történet van, rengeteg olyan pillanat, olyan hangulat, amelyeket én bele tudtam építeni, vagy akarva akarom megjelent ezekben a történetekben. Többek között az is, hogy ami az első verzióban még nem volt meg, hogy Igric nagyi fiatal korában nagypapával néptáncos volt. Szóval ez a szál is belecsempésződött így ebben a történetben, és olyan sok-sok helyi néprajzi elem, amelyek aztán színesítették ezt a mesét egy kicsit, és előhoznak olyan dolgokat, amelyek még számomra is természetesek, olyan régi tájnyelvi szavak, de például már a mai általános iskolások ezeket nem biztos, hogy ismerik, és érdekes, hogy azért egy generáció alatt is mennyi minden eltűnik, meg mennyi minden újra kerül sor. Egy szóval aztán így született meg ez a könyv, és az ő támogatásukkal megjelenhetett, és gyönyörű illusztrációk készültek hozzá, amihez én külön ragaszkodtam, hogy tényleg kézbefogva is, elsőre is egy mai kornak megfelelő, a fiatalokat, családokat, időseket, az olvasót megragadó könyv készüljön, ami esztétikus, szép, és tényleg olyan, amelyet ma bárki levesz a polcról, akkor szívesen elolvas újra, meg újra, meg újra.
Igen, az illusztrációra akartam éppen kitérni, hogy azért, hogyha valaki belelapoz ebbe, akkor tényleg nagyon szép, tehát ez egy képes mesekönyv tulajdonképpen. Ugye Takács Viktória rajzai láthatóak benne. Hogyan kezdődött a ti munkátok, a közös munkátok, illetve külön kérted-e ezt a fajta stílust, vagy pedig ezt így ő választotta ki, és közösen megegyeztetek végül?
A Takács Viktória munkáit régebbről ismerem. Pesten élő illusztrátor, grafikus, aki sok területen alkot, de két ismertebb munkája van. Az egyik a Busó Misi nevű mese, amely a mohácsi busójáráshoz kapcsolódó történet. Nagyon szép, nagyon kedves rajzokkal, ez nekem megtetszett. Kétszer készítette el ezt a mesekönyvet, és tehát ugye maga a stílusa is nagyon tetszett akkor már. És aztán kezembe került egy másik mesekönyve is Viktóriának, amelyik a fiatalok szóló ilyen illemtankönyv volt, ez a Teen Illem nevű könyv, és azt is ő illusztrálta, más, teljesen más, az kicsit ilyen már nagyobb korosztálynak szóló rajzokkal, nem annyira színezett, mint ez a mesekönyv, hanem a kevesebb színt használó rajzokkal készült el, de abban is benne volt a játékosság, láttam azt, hogy az ő rajzaiban benne van a humor, ami nagyon fontos szerintem egy mesekönyvben, hogy a gyerekek felnevessenek, ne csak elérzékenyüljenek, tehát hogy a történet többféle érzelmüket is megragadja az olvasónak, és láttam, hogy ez a rajzokban is vissza tud tükröződni, tehát láttam az ő humorát, az ő kreatív készségét, és akkor aztán személyesen is megkerestem, és elmondtam, hogy mire készülök, hogy benne lenne ebben a közös munkában, és azt mondta, hogy küldjem el neki a fejezeteket, és akkor az első két-három fejezetet elolvasom után azt mondta, hogy oké, ebben benne van. És azt mondta, nagyon tetszett, azt mondta, hogy már meg is jelentek, hogy olvasta a történetet, megjelentek előtte a képek, ahol tehát vizuálisan tudta, hogy gondolta, mit akar rajzolni. Hát ezt követően már aztán a közös folyamat volt, én készítettem a fejezeteket, aztán elkészült nyár közepére a mondjuk úgy a történet vázlata, aztán ezen még egy kicsit dolgoztunk a néptánc együttessel is, dolgoztunk a benne lévő szakemberek, akik adtak tanácsot, aztán a korrektúra, vágás, szerkesztés, tehát egy csomó minden dolog van, és aztán úgy került hozzám vissza a második kézirat már, amelyet Viktória összeszerkesztett, hogy abban már benne voltak, hogy hol képzeli el a képeket. Én azt szerettem volna, hogy sok kép legyen benne, tehát hogy ez tényleg egy képes könyv legyen, amit csak nézegetni is jó, nem csak elolvasni, és ehhez azt kértem, hogy nagy rajzokat készítsen, és ahogy megvoltak a tervek, a szerkesztési tervek, abban már látszódott, hogy ebben rengeteg, tehát hogy szerethetők a figurák, és azt mondtam, hogy oké, csináljuk. És akkor így készült el, és akkor ősszel került a nyomdába, és nem régen volt a Néptánc Együttes egyik eseményén az első bemutató, és aztán most nem sokára már azt tervezzük, hogy Nyíregyházán lesz majd a megyei könyvtárban a hivatalos néptáncos könyves, olvasós bemutató. Aztán még van rengeteg ötletem még Liszt Nagyival. Facebook profiltól kezdve a visszajelzéseken keresztül, de rengeteg örömöt hozott már nekem a könyv most is. A Szent Imre általános iskolába jár a kisfiam, és akkor ott az osztályon már meg is mertettem ezt a könyvet, és ahogy a fiatalok jöttek vissza, harmadikosok, és mondták, hogy nekik ez tetszik, ez azt tetszik, akkor ez hogy készült? Tessék elmondani, hogy ez miért így van, akkor ez mit jelent? Ő olvasta, és nagyon tetszett neki. Tehát ez olyan pillanatok, amiben azt mondom, hogy a gyerekek annyira őszinték, és most nem csak azért mondom, hogy jókat mondtak, de hogy nagyon kedvesek voltak, és tehát ezek a visszajelzések úgy az embert feltöltik, és nagy örömmel töltenek el engem is személy szerint, úgyhogy várom a további visszajelzéseket az olvasóktól, aztán ezeket igyekszem eltenni mély jelleg belül, hogy ebből majd kamatozzon még a többi történet is.
A gyerekek a legjobb visszajelzők. A gyerekek esetleg családban olvastak-e kéziratot, éltek-e mondjuk a kritikai lehetőséggel, hogyan fogadták ezt a könyvet?
Jól fogadták, merték volna nem jól fogadni, de jól fogadták. Hát ugye nyilván az első könyvek egyikét, másikét a családban a kisfiam, a kereszt gyerekek, meg hát nyilván a rokonok is kaptak belőle. Tehát nagyon tetszett nekik, és tehát amikor viszi magával egy gyerek, látom, nála van a könyv, és akkor ott még mennek, nem tudom, egyik városba, másikra, és akkor kocsiban olvassa, mert hogy ő azt elkezdte olvasni, és akkor megkérdezi, hogy ez miért van benne, vagy az hogy van. Nagyon jó, tehát ez egy nagyon jó érzés, és akkor tudunk róla beszélgetni, hogy megadhat, nagyon fontos, hogy olvasnak. Amit megkérdezte, az meg nagyon érdekes, az maga az alkotói folyamatnak volt része, tehát én úgy írok mesét, és úgy készülnek a könyvek, és a mesénél nagyon fontosnak tartom azt, hogy felolvasva is gördülékeny legyen, érthető legyen a történet. Ezért, amikor kész van egy fejezet, azt én hangosan felolvasom, és ott érezhető az, hogyha a mondat folyamán nem olyan döccen, nem jön át az, amit én szerettem volna, nem érezhető az a lüktetése, vagy nincs meg az a fajta, vagy érthető, hogy én mit szerettem volna, vagy nem jönnek át azok a humoros elemek, amit én szerettem volna, vagy nincs az a hangulat, vagy nagyon nem úgy lüktető, hogy szerettem, és ezért szeretem felolvasni. Az egyik ilyen szűrőm, amikor Kristófnak, a kisfiamnak olvasom fel, és ő végighallgatja, hogy mi a történet, és nagyon érdekes, hogy ez a könyv azért egy jó évig készült, és ilyenkor azért óhatatlanul benne van az, hogy az ember egy fejezetet leül, megírja, átírja újra, itt javít benne, ott javít benne, tehát lehetnek benne olyanok, amik így egyben olvasnava mondjuk hibák vannak benne, vagy nem úgy történnek, ahogy az előző fejezetben történt, és volt egy ilyen esetőség, hogy a Igris nagyihoz a történetet nem spoilerezve, de röviden elmondva, megérkeznek az unokái a nyári szünet első hetében, apa hozza őket, és hát ők nagyon szeretnek kütyüzni, telefonozni, és hát nagyinak ez aztán idő után nem nagyon tetszik. Úgyhogy megpróbálja őket, a kütyüket elsősorban elvarázsolni, ez hát nem árulom el, de halkan súgom meg, hogy sikerül elvarázsolni a kütyüket, és akkor innentől kezdve kezdődik egy olyanfajta kommunikáció a nagyszülő és a gyerekek között, hogy megismerik a család történetét, nagyinak a történetét, a múltját, a nagyi életét, és egy kicsit nagyival töltik úgy azt a hetet, hogy ott bebarangolják a környéket, a család történetéhez, a környék történetéhez rengeteget megtudnak, és aztán így telik el egy hét. Persze a történetben van egy-két csavar, fordulat, különlegesség, amit most nem szeretnék lelőni. Az egyik például Nagyinak a Vörös Pipacs nevű macskájához kötődik. Nagyon-nagyon szereti a pipacsokat, mert például az egyik otthonkája is pipacsos otthonka. Na, egy szó mint száz. Volt egy olyan történet, hogy ahogy olvastam fel Kristófnak ezt a mesét, hogy figyeljen oda, hogy mit szól hozzá, akkor az egyik pillanatban volt olyan, hogy a szomszéd nénivel beszélgetnek a gyerekek, és megkérdezi a szomszéd néni, hogy mi történt az iskolában, óvodában. És akkor mondja Kristóf, hogy hát hogy iskolában, óvodában, mikor mind a két gyerek, az egyik az 6 éves, a másik mondjuk egy kicsit idősebb a lány, mind a kettő már iskolás. Mondom tényleg, mert az első verzióban még nekem a kisfiú az ilyen óvodás-iskolás közötti korban volt az első verzióban, az első fejezetben, aztán nyilván az egész folyamat alakul, átíródik. Bizonyos dolgok miatt a nyári szünet is korábban volt már tavaszi szünet, de aztán mindentől, ahogy rakódnak rá rétegek a mesére, így aztán ezek alakulnak, hogy ezeket a pontatlanságot, hibákat, így aztán ezeknél a szerkesztésnél, javításnál ki tudjuk küszöbölni. Úgyhogy vannak ilyen kritikusok, amit kérdeztél, és vannak ilyen felolvasások, és akkor erre, amikor az ember már többször hallja ezt a történetet, akkor valamit a sajátját nem úgy használja, nem úgy dolgozza fel, úgyhogy kellenek a külső kontroll, kell a külső vélemény, és ezeket igyekszem alkalmazni.
És nyilván egy jó mese, az tulajdonképpen bármely generációt le tudja kötni, de mondjuk mikor készült ez a könyv, volt előtted egy korosztály, akinek elsődlegesen szól?
Igen, tehát egy ilyen történet elkészítésénél, amikor ehhez neki fogtam, akkor alapvetően elkészítettem a szereplőknek a rajzát. Tehát készül egy ilyen szereplő rajz, ez egy leírás, hogy képzelem el őket. Aztán készül egy úgynevezett storyboard, tehát egy történet folyam, hogy én honnan, hova akarom eljutatni a történetet, hol akarunk belecsempészni valami kis különbélet szálat, történet elemet, ami kell, hogy megjelenjen, hol vannak azok a pontok, ahol meg akarom akasztani a történetet, és ott mondjuk egy következő fejezet, tehát hol váltsal mondjuk a helyszín. Tehát ezeket én magamnak megterveztem. Nehogy Isten, még le is rajzoltam, hogy kikinek a kicsodája, bár ugye ebben nincs olyan sok szereplő, de mégis meg kellett. És akkor ezt a storyboardot, meg magát a történetnek a vázát, egy rövid leírását minden fejezetről, meg a szereplőknek a leírását, ezt tulajdonképpen Viktóriának és az illusztrátornak is megküldtem, elmondtam, róla beszélgettünk, és akkor így alakult ki, hogy én hogyan képzelem el a szereplőket. Tehát ilyen valóban készült, és amikor tehát megvan egy történet a fejemben, akkor el kell határozni azt, hogy ki legyen a célközönség. Mert nyilván azon tehát olyan hangon kell, hogy megszóljon a történet. Itt ebben az esetben azt gondoltam, ugye a mesekönyvek esetében is vannak ilyen tolik határok, hogy 0-tól 3, 3-tól 6-ig, 6-tól, stb. Tehát vannak ilyen, és akkor nyilván az egész szerkesztési munkának úgy kell lenni. És én azt gondoltam, hogy elsődlegesen tehát a nagyobb óvodás korosztály és az általános iskolás korosztály az, akinek a hangján nekem meg kell szólalni, és innentől kezdve egy kicsit bővíthetően természetesen a családok, tehát hogy ez egy ilyen családos mesekönyv, hogy kell mellé a szülő is, hogy olvassa, de a gyerekek már ebben a korosztályban kell, hogy értsék. Kell benne lenni olyan dolognak, amivel én kiutalok arra, hogy igenis járjon utána, hogy az mit jelent, vagy hogy az honnan jön az a szó, vagy hogy ez miért úgy van, tehát kell mellé a szülő. Ha már az ifjúsági regény lenne, tehát mondjuk felső tagozatos vagy középiskolásoknak készült volna, akkor már a könyvnek a kinézete is más, hogy kellene, hogy kinézzen, illetőleg akkor kevesebb illusztráció, több szöveg, ott már az ifjúsági szlenget jobban kellene, hogy használjam, nehezebb szöveget kellene, hogy alkalmazzak. Van ilyenre is példa, de ez a mesekönyv tipikusan, tehát ahogy kérdezted, ennek a korosztálynak, és ezt be kell tartani az írónak, hát akkor lesz élvezhető annak a korosztálynak, aki szánja, és hát bízom benne, hogy ez így sikerült is.
Azt mondtad, vannak még terveid Igric Nagyival, Facebook profil például, hát de esetleg könyv folytatásban is, tehát elképzelhető, hogy ebből mondjuk lesz majd egy sorozat, vagy ennyire nem gondolkoztál még ezen?
Mondanám, hogy nem gondolkodtam rajta, de szeretném ezt a könyvet teljes egészében amennyire lehet mindenkihez eljutatni, aki kíváncsi erre, és ezzel a könyvvel egy csomó minden ötletem van, tehát a hangos könyvtől kezdve akár az egyéb kisebb történetek, vagy sztorik, vagy blogok, és nem tudom, tehát a csomó mindent lehet Nagyi mellé tenni. Meglátjuk, hogy mihez lesz kedvem, vagy hogy mi történik, de az ötletedet megfontolva benne lehet a folytatás. Az az igazság, hogy ez egy nagyon nagy anyagi vállalkozás egy ilyen könyvet megvalósítani, tehát itt ebben az esetben is tehát pályázati támogatások és a Néptánc Egyesület szakmai és anyagi támogatása is fontos volt, de hát ennek így kell működni, hogy ha megvannak azok a csapatok, vagy azok a közösségek, akik mellé tudnak állni egy ilyen ügynek, akkor azt gondolom, hogy ha születik egy ilyen eredmény, és az tényleg örömet tud szerezni, akkor annak lehet sokfajta folytatása. Úgyhogy hát remélem, hogy lesz, de hát remélem azt is, hogy rengeteg vélemény fog érkezni a könyvről majd. Már felkerült, éppen a napokban néztem, hogy felkerült a moly.hu nevű oldalra, ahol olyan könyveket szoktak értékelni, úgyhogy várom majd, hogy milyen értékeléseket írnak majd az olvasók. Úgyhogy tehát egyelőre egy ilyenfajta utóélete van, tervezünk több könyvbemutatót, és aztán szeretnék még ezzel többet foglalkozni. Van most még két, ahogy említettem, két másik mesekönyv, ami tulajdonképpen készen van. Ennek az illusztrálása zajlik most, és aztán meglátjuk, hogy mikor tud megjelenni. Nagyon szeretném, ha jövő évben megjelenne a második. Az egy ilyen egészség egészséges életmódra, illetve az immunbetegségekre kívánja a figyelmet felhívni, tehát ez egy kicsit egy ilyen prevenciós könyv jellegű lenne, egy olyan családmeséje, egy rövid meséje, aminek egy kicsit másabb tanító jellege van, de úgy gondolom, hogy ennek is kell, hogy helye legyen, hogy, hogy az ilyen történetekben tudjunk átadni olyan értékeket, vagy olyan új információkat, amikor valamilyen társadalmi problémára, vagy egészségi területre fel tudjuk hívni az olvasók figyelmét, és akkor ez így, azt gondolom, hogy ez egy másodlagos, de ugyanakkor nagyon fontos szerepe lehet a tanító jelleg mellett ezeknek a egy mesekönyvnek is akár, vagy egy könyvnek is.
Kedves hallgatóink, Béres Tamással hallottak beszélgetést az elmúlt percekben legújabb mesekönyve kapcsán.